Szeretnék felolvasni az imádkozás előtt a Júdás leveléből a 3. verstől a 6. versig. A Júdás leveléből a 3. verstől a 6. versig. Szeretteim, mivel szívem vágya, hogy a közös megmentésünkről írjak nektek, késztetést érzek arra, hogy levelemben azt a buzdítást intézzem hozzátok, hogy küzdjetek a ma hitért, amely egyszer és mindenkorra átadatott a szenteknek. Mivel hogy bizonyos emberek alattomosan belopakodtak olyanok, akik már régóta fel vannak írva a következő ítéletre, a kárhozatra. Istentelen emberek, akik Istenünk kegyelmét züllésre fordítják, visszaélnek vele, és kicsapongó életet élnek, és megtagadják a mi egyetlen parancsolónkat és urunkat, Jézus Krisztust. De emlékeztetni szeretnélek benneteket arra, a tények már ismertek előttetek mind, hogy az Úr, noha megmentette Izrael népét Egyiptom földjéről, de másodszor elpusztította azokat, akik nem hittek. Felállunk imádkozni. Mennyei Atyánk, szívünkből köszönjük neked a te drága és szent ígédet. Tükörként adatott nekünk, hogy belenézzünk és felismerjük, hogyan nézünk ki a te szemedben, hogyan formálódtunk, milyen az állapotunk. Ajándékozz meg kegyelemmel erre az Isten tiszteletre, hogy tudatában legyünk annak, hogy most a te jelenlétedben gyűltünk össze. Mindannyian nyilvánvalóak vagyunk te előtted. Bocsáss meg nekünk, könyörülj rajtunk, bár lenne, hogy a bárány vére, amely a Golgotán kifolyt, amelyel te, ó Uram, mint főpap, a mennyei szentébe bementél, most megtisztítson minket minden bűntől, minden vétkeinktől, minden hitetlenségeinktől, mindentől, ó Uram. Áld meg és szenteld meg ezt a napot. Áld meg és szenteld meg ezt az Isten tiszteletet. Áld meg és szenteld meg a te nevedben összegyűlt népedet. Szólj a szívünkhöz különleges módon. Ajándékozz meg olyan fülekkel, amelyek hallanak, olyan szemekkel, amelyek látnak, és olyan szívvel, amely hisz. Együtt kérünk téged, hogy gondoskodj rólunk és minden kívánságainkról. Mentsd meg az elveszetteket, gyógyítsd meg a betegeket, szabadítsd meg a megkötözötteket, szolgáltass igazságot népednek. Hűséges Istenem, bízunk benned, most eltekintünk önmagunktól, minden körülményektől, mindentől, ami körülvesz bennünket. Feltekintünk te hozzád, tereját az élő Istenre, aki teremtetted az eget és a földet, és aki az alázatosak és megtört szelleműek szívében lakozol. mint ilyenek gyűltünk ma itt össze. Te ismered a megpróbáltatásainkat, amelyeken mindannyiunknak át kell mennünk, egyeseknek ezen a módon, másoknak más módon. De most csendesíts el bennünket. Hadd felejtsük el a mindennapi életet annak minden gondjával és nehézségével együtt, hogy senkit ne lássunk magunk előtt, és ne halljunk csak Jézust egyedül. Dicsőjtsd meg a te nevedet! Igazold a te szavadat, ó Uram, és légy most velünk az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Annyira hálásak vagyunk, hogy felismertük az igazságot, hogy az igazság megszabadított minket, hogy egy részévé válhattunk az ígének. Néhány héttel ezelőtt, talán 3 héttel ezelőtt kaptam egy levelet a Perzsa öbölből, Ománból, egy fiatalembertől, aki angolul elolvasta a Kereszténység tegnap és ma című könyvet angol nyelven. Azon tűnődöm, hogyan került oda ez a brosúra. Egy tisztán iszlám ország, és mégis Isten a legcsodálatosabb módon gondoskodik arról, hogy az ő ígéje eljusson a világ végére is, minden népekhez, minden nyelvekhez és nemzetekhez. Amint már említettük, bizonyságot lehetne tenni arról, amit Isten végez, folyamatosan tesz. És ez az, amit akarunk is, hiszen ezért vagyunk itt. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ti lesztek az én tanúim. Nem csak az én prédikátoraim, vagy evangélistáim, ti lesztek az én tanúim. Tanúságot fogtok tenni arról, amit teszek. Dicsérni fogjátok Isten kegyelmének a munkáját. Ezért vagyunk itt. Ez a rendeltetésünk. Azok az emberek, akik megtapasztalták Istent, nem tudják megtartani maguknak, másokat is be akarnak vonni Isten országába. De ez továbbra is a mi erőfeszítésünk marad, mert csak az Úr képes rá, de ő ezt örömmel megteszi, ha megengedjük neki. Néha annyira a szívünkön viseljük az embereket, kedves embereket, akiket nagyon szeretnénk az Úrhoz vezetni. És akkor látjuk a tehetetlenségünket. Hiányosak vagyunk a szavakban, nem tudjuk, hogyan kezeljük a helyzetet, és hirtelen közbelép az Úr. És akkor megteszi a kegyelem csodáját, a megmentés csodáját, a megváltás és üdvrejutás csodáját, és akkor azok, akiket az Úrhoz akarunk vezetni, úgy járnak, ahogy mi is jártunk. Ti mindannyian, akiknek hívő szüleitek voltak, nagyon jól tudjátok, hogy ők is csak az Úrhoz tudtak benneteket irányítani. A döntést mindannyian magatok kellett meghozzátok. Így van ez mindenkivel, akik az Úrhoz jönnek. És meg van írva, mindazok, akiket az Atya vonz, hozzám fognak jönni. Hagyjátok magatokat ma megszólítani, hagyjátok magatokat ma vonzani. Béküljetek meg ma az Istennel. Ma van az üdvösség napja, ma van a kellemetes idő. Milyen hálásak lehetünk, hogy ebben a nemzedékben élhetünk, és hogy Isten mindenről tájékoztatott bennünket, hogy áttekintést kaptunk az üdvösség történetéről, és hogy képesek lettünk felismerni, mit cselekszik Isten most ezekben a napokban. Már most az ige elmélkedésébe akarunk elmélyedni, belekapcsolódok az utolsó versbe, amit olvastunk a Júdásból. Júdásból olvastunk a 6. versig, és most felolvasom az 5. verset is olvastuk, és újra felolvasom az 5. verset. De emlékeztetni akarlak benneteket arra, a szóban forgó tényeket már ismeritek, hogy az Úr noha megmentette Izrael népét Egyiptom földjéről, de másodszor elpusztította azokat, akik nem hittek. A megmentés, a kivezetés, a megváltás, a szabadulás és az ígéret földjére való bevonulás között mindig van egy bizonyos átmeneti időtartam, és ebben az átmeneti időtartamban mindenféle megpróbáltatások jönnek ránk, olyan gyakorlati próbák, amelyeket csak hittel tudunk átvészelni. A hitetlenség ledönt bennünket. A hit felemel minket. És úgy áll itt írva, hogy harcolnunk kell azért a hitért, amely egyszer mindenkorra adatott, vagy átadatott a szenteknek. Miféle hit volt ez? Ugyanaz a hit, amivel megajándékozott Isten téged is, és engem is, nevezetesen az Istenben, Isten hatalmába, Isten hűségébe vetett hit. Az a hit, amely nem tekint mi ránk és a bennünket körülvevő dolgokra, az a hit, amely felszárnyal és teljes bizalommal van Isten iránt. Ebben a hitben arattak győzelmet azok, akikhez intéződött az ige. Magasságokon és mélységeken átíveltek, de a véget a megkoronázás követte. Itt az van mondva nekünk, hogy Izrael népe ki lett vezetve, de azután jött a próba, és mindazok, akik nem hittek, elpusztultak. Azon célból lettünk, vagy válunk hívőkké, hogy valóban higgyünk, és ne kérdőjelezzünk meg semmit abból, amit Isten mondott. Hogy hűségesnek tekintsük azt, aki az ígéreteket adta, hogy ő képes beteljesíteni is azokat. Ez a biblikus hit megvan követelve tőlünk, és hála legyen Istennek, hogy ez az ígehirdetésből származik, az ígehirdetés pedig Isten ígéjéből. Mit ír Pál apostol a Tesalonika beliekhez? Ti úgy fogadtátok a nektek hirdetett ígét, hogy nem emberek szava, hanem Isten beszédeként fogadtátok azt el, ami csak ugyan az is. Ez volt egyébként a múlt csütörtök előtti nap témája, és akkor következett a következő kérdés, hogy honnan tudhatjuk, hogy az íge hirdető az Isten ígéjét hirdeti-e vagy sem. És természetesen én következtem a felelettel, és elképzelhetitek a választ. Egyenesen a Jelenések könyve 2. fejezetéhez mentünk. Próbára tetted azokat, akik apostoloknak nevezik magukat, vagy vallották magukat, és hazugoknak leplezted le őket. Aztán rátértünk a lényegre. Isten ígéjének csak egyetlen eredeti hirdetése létezik, és ez itt van megírva ebben a Bibliában. És ez az egyetlen zsinór mérték, ami alapján mindent meg kell mérni. Időnként az emberek tényleg megadják az alapanyagot arra, amit el kell mondani. És akkor örülünk. Térjünk tehát rá a témánkra most. A bibliai hit Isten szavaiban és következésképpen Istenben van lehorgonyozva, mert az íge Istenből származott elő. Hiszen Isten maga az íge, kezdetben vala az íge, és az íge Istennél volt, és az íge Isten volt. Így Isten segítségével megtehettük a kezdetet. Legyünk figyelemmel arra, hogy mi is elérjük a célt, hogy átmenjünk a próbatételeken, amelyekkel mindenkinek szembe kell néznie. Isten nem fog többet ránk róni, mint amennyit el tudunk viselni, többet, mint amennyivel képesek vagyunk megbirkózni, valóban senkinek. Néha úgy tűnik, hogy több van ránk rakva, mint amit el tudunk viselni. De ott van a Galata levél 6. fejezetében írva, viseljétek egymás terheit, és így teljesítitek Krisztus törvényét. Egymást hordozzuk, megértjük egymást, szeretjük is egymást. Nem régiben, Krefeldben mondtam, hogy amikor hitetlenekkel beszélgetünk, és megkérdeznek bennünket, hogy mennek a dolgok nálatok, mi egyszerűen azt mondjuk, igen, mi egy nagy család vagyunk, mindenki gondoskodik egyik a másikról, mindenki ismer mindenkit, mindannyian egy szív és egy lélek vagyunk. És amikor nemrég ezt valahol máshol is elmondtam, a szívem egy kicsit mégis gyorsabban vert, és a lelkiismeretem egy kicsit tisztább lett, és szembesültem a kérdéssel. Tényleg az igazságot mondtad ezzel? Vagy csak úgy mondtad, ahogy kellene, hogy legyen? Igen, ebben van egy kis különbség. Tisztában vagyunk a körülményekkel nagyon, ahogy kellene lenniük, és mi csak azt mondjuk az embereknek, és már is hisszük, hogy így is van. Hányan hisznek abban, hogy eljutunk erre az állapotra, hogy Isten szeretete által annyira össze leszünk kötve egymással, hogy valóban a te fájdalmat az én fájdalmam is legyen, és a te örömöt a mi örömünk, hogy mindenki mindent megoszt mindenkivel. És ezt teljes szívünkből, mert hiszen egy testnek a tagjai vagyunk, és allávetettük magunkat az Úrnak, mint a fejnek. Nem a kezdet lesz megkoronázva, hanem a vég. De ahhoz, hogy a vég meg lehessen koronázva, a kezdetnek meg kell történnie. És ma ezt az Istennel való kezdést kívánjuk mindazoknak, akik még nem tették meg tudatosan. Szeretteim, számunkra annyira nagyszerűvé váltak a felismerések, a tanítások, a kinyilatkoztatások és az isteni dolgok, hogy nagyra értékeljük őket, és valóban hálásak vagyunk értük. De nem hagytuk figyelmen kívül a lélek üdvösségét sem, mert egy lélek többet ér, mint az egész világ. És ha ma ebben az összejövetelben valaki az Úrhoz lesz vezetve, ó, akkor hála Istennek ezért az Isten tiszteletért. Akkor érdemes volt mindannyiunknak ma itt lenni. Most pedig hadd térjünk át az első Péter könyvéhez. Az első Péter első fejezet, itt olvassuk a 13. verset. Első Péter 1.13. Ezért készüljetek fel szellemileg a tett erős előrehaladásra, legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vessétek reményetek kizárólag arra a kegyelemre, amely a Jézus Krisztus kinyilatkoztatásában kínálkozik számotokra. Ezért készüljetek fel szellemileg a tett erős előrehaladásra. Azt tudjátok, hogy mi tartozik egy felszereléshez, amikor a csatába kell menni. És elhoztam ma egy prédikációt magammal Branham testvértől a legnagyobb küzdelemmel címmel. És ő azt mondja, talán majd később el is olvasom, ma nem valami lőfegyverrel vagy puskával indulunk a harcba, hanem egy atombombával felszerelten megyünk. A végső összecsapásra Isten olyan felszerelésére van szükségünk, amely képes szembenézni az ellenség minden erejével, hogy képesek legyünk a harcmezőn helyt állni, és győztesen kijutni onnan. És már most megmondom nektek, hogyan történhet ez meg. Tudnélik azáltal, hogy hitben a Golgota győztes talajára állunk. Arra is úttalással szeretnék lenni, hogy mindannak, ami a szívünkben kinyilatkoztatássá kell válnia, először tudatosan be kell fogadnunk, és csak akkor, amikor már tudatosan befogadtuk azt, magunkévá tettük, amit Isten az ő ígéjében intézett hozzánk, és ez a befogadott íge beleesik a lelkünk talajába, akkor természetesen bekövetkezik a robbanás. Ekkor új élet születik elő, és akkor Isten hatalma megmutatkozik, nyilvánvalóvá lesz, de először is megláthatjuk, hallhatjuk, de azt, amit Isten megmutat nekünk, amit tudomásul veszünk, azt magunkba vesszük. És amikor már elég mélyen beleivódott a talajba, nem azáltal, hogy a fejünkbe keringőztetjük a dolgokat, hanem egyszerűen csatornaként egyenesen lefelé van vezetve, hogy Isten erejévé váljon ott. Mert itt fenn a gondolkozás, a mérlegelés uralkodik, a szívben pedig a hit, és ezért van az, hogy a hallott szónak a szívünk talajába kell essen ahhoz, hogy a hit, hogy ott a hitet kieszközölje. Itt az van mondva nekünk, ezért készítsétek fel magatokat szellemileg a tett erős előrehaladásra. Legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vessétek reményetek kizárólag arra a kegyelemre, amely a Jézus Krisztus kinyilatkoztatásában kínálkozik számotokra. Azt ismételten hangsúlyoztam újra és újra, hogy a Jézus Krisztusról szóló kinyilatkoztatás a legértékesebb dolog lett számunkra, amelyben részesültünk. Máskülönben így kezdődik a Biblia utolsó könyve. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten azért adott neki Jánosnak, hogy megmutassa szolgáinak, mi fog hamarosan történni, vagy bekövetkezni. A Jézus Krisztus kinyilatkoztatásában Isten minden kinyilatkoztatását magába foglalja. Az ége kinyilatkoztatását, a szellem kinyilatkoztatását, az ő hatalmáért, a Golgota óta minden isteni áramlat, a gyülekezetbe áramlik, a gyülekezeten keresztül az egyénekbe, az egyéneken keresztül az egyének közzé áramlik. Ők valamennyien a kinyilatkoztatás isteni helyévé, annak részévé válnak itt a Földön. Hadd olvassunk az 1. Péter 5. fejezetből, és itt a 8. verstől. 1. Péter 5, a 8. verstől. Legyetek fegyelmezettek, higgadtak, legyetek éberek, a ti ellenfeletek az ördög úgy járkál, mint egy ordító, kiéhezett oroszlán, keresve kit nyeljen el. Neki álljatok ellene a hit szilárdságával, mert tudjátok, hogy ugyanazok a nyomorúságok értik, vagy érik testvéreiteket az egész világon. A mindennemű kegyelem Istene azonban, aki elhívott minket az ő örök dicsőségére Krisztusban, egy rövid szenvedési után teljes mértékben elő fog készíteni benneteket, meg fog szilárdítani, meg fog erősíteni, és meg fog alapozni benneteket. Talán azt a részt is, a következőt, az övé a hatalom örökkön örökké, és erre csak egy amment mondhatunk mindnyájan, mert Istenbe vetettük bizodalmunkat. Legyetek higgadtak, fegyelmezettek, legyetek éberek. Azelőtt azt olvastunk, hogy készüljünk fel arra, hogy tetterősen haladjunk előre, maradjunk higgadtak, hogy reménységünket Isten kegyelmébe helyezzük, amelyben a Jézus Krisztus kinyilatkoztatása által lett részünk. És itt is arra vagyunk felszólítva, hogy maradjunk higgadtak, és legyünk éberek. Miért? Mi a tét? Egyetlen egy tényről van szó. A ti ellenfeletek, az ördög, úgy jár kell, mint egy ordító, kiéhezett oroszlán, és azt keresi, kit nyeljen el. Ő nem falja fel azonnal a zsákmányt, egy kicsit befolyásolja, kicsit az ajtó közzé teszi először a lábát. Először jön az, hogy meghallgatásra talál, és azt átvehetitek tőlem, majd később felolvasom nektek a Branham testvér prédikációjából is. Úgy Istennek, mint az ördögnek, mindkettőnek szüksége van az emberekre, és vigyáznunk kell, hogy ki kinek a közvetítésével beszél, hogy az elhangzottak, a mondottak Istentől származnak-e, hasznosak-e, építenek-e, összehoznak-e és egyesítenek-e, vagy más természetűek-e. Minden isteni dolog visszavezet újra Istenhez. Minden más egyéb megsemmisítő, romboló hatású, gyakran képmutatóan kegyeskedőbb, mint amit az isteni oldalon fel lehet ajánlani. De mindannyiunknak szükségünk van a megkülönböztető képességre, hogy felismerjük, mi a célja minden egyes cselekvésnek. És úgy értem, éppen most kaptam ezeket a leckéket meg magamnak, miközben csordultig ki kellett innom a poharat. A legeslegszívesebben azt mondtam volna, hogy inkább hagyd ezt a poharat elmenni mellettem, mert annyira szorongok miatta. És mégsem, mi választottuk ki magunknak a dolgokat, nem mi döntöttük el, hogy milyen szerepet vállalunk, milyen küldetést teljesítsünk. A dolgok Istentől lettek meghatározva, nekünk pedig alá kell vetnünk magunkat az isteni tervnek, és így mi magunk is Isten tervének egy részévé váljunk. Az ördög tehát körös-körös jár, mint egy ordító, kéhezett oroszlán, keresve, hogy kit nyeljen el. Ez megemlékeztet engem a Jelenések 12. fejezetére, ahol a sárkány kinyitja a száját, hogy felfalja a fiú gyermeket, amennyiben csak vagy mihelyt megszületik. Az ördögnek van egy jó pár megnevezése, sárkány, vén, kígyó, és a felsorolást még hosszasan lehetne folytatni. Kit akar felfalni? A győztesek csoportját, azokat, akik arra rendeltettek, hogy fel legyenek emelve a trón elébe, a többieket, akiknek az eleve választás révén nem adatott meg ez a sors, azokat álomba ringatja. De azokat, akiket Isten elrendelt az üdvösségre vezető állapotra, és arra, hogy meglássák az ő dicsőségét, rajtuk kitölti az ördög teljes dühét. És hálásak lehetünk akkor is, ha többféle megpróbáltatásokon, félreértéseken, rágalmazásokon, félreismeréseken kell keresztül mennünk. Mit mondott a mi Urunk? Ha a szolga ugyanolyan bánásmódban részesül, mint az Ura, akkor legyen megelégedett. Ő azt mondta, ha engem gyűlöltek, titeket is gyűlölni fognak, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha meghallgatták az én szavamat, akkor a ti szavaitokat is meg fogják hallgatni. Aki titeket hallgat, az engem hallgat. Ne tekintsünk a körülményekre, ne tekintsünk a megpróbáltatásokra, bármilyen jellegűek is legyenek azok. Tekintsünk az Úrra, nehogy megszégyenüljünk valamilyen módon, akár önmagunkon, vagy akár másokon, mert nem a kezdet, hanem a vég lesz megkoronázva, így olvastuk. Harcoljatok a ma hitért, amely egyszer s mindenkorra átadatott a szenteknek. Mit mondott akkor Káleb a 40 éves sivatagi vándorlás után? Ma is úgy vagyok, vagy olyan vagyok, mint 40 évvel ezelőtt voltam. Semmi sem változott meg nála. Ő együtt volt Józsuéval. Mindketten visszatértek a kémlelés után, és bizonyítékként magukkal hozták az ígéret földjének gyümölcsét is. És hitben azt mondták, hogy több, mint képesek vagyunk elfoglalni azt a földet. Manapság a hitetlenség világa kellős közepete beszélünk a hitről, és mégis Isten kegyelméből minden hitetlenség közepete is lehetséges hitet tanúsítani Istennek, bízni benne, és tudatában lenni annak, hogy ő, aki kivezetett, külön választott, be is fog vezetni. Ő, aki megváltott, meg is fog őrizni. És ha megbotlunk, vagy elesünk, fel is emel minket. Új erőt ad nekünk, hogy felszárnyaljunk, mint a sasok. Hogy fussunk, és el ne fáradjunk, hogy elérjük a célt. És ugyan, hogy nagyon nagy szükségünk van ennél fogva egymásra, egyszer egyiket éri, egyszer a másikat, és egyszer engem. Amikor a mélyponton vagyunk, egy kis válság, és akkor jön valaki, és azt mondja, ó, meríts csak bátorságot, Isten segítségével minden rendben lesz, tovább megy. Egyetlen egy mondat szeretetben, a megfelelő hangnemben, a megfelelő időben kimondva, csodákra képes. Engedjük meg, hogy Isten felhasználjon bennünket. Kérjük meg magunknak a megfelelő szavakat a megfelelő időben annak, aki elfáradt, aki bágyat lett, kimerült lett. A megfelelő szavakat vigasztalásként kimondani a megfelelő időben, eljuttatni oda, hova el kell jusson, és meglátjátok, Isten olyan embereket használ, akik szolgálnak egymásnak, egy készszorítást adnak, hiszen az Isten tisztelet nem ér véget a prédikációval, hanem igazából azzal kezdődik, hogy mindannyian a gyakorlatba átültetjük azt, amit a prédikációban hallottunk. Lapozzunk ehhez a Jakab második levelében, a Jakab második levele, vagyis a Jakab levele második fejezetében itt az apostol nagyon világosan kifejti a dolgot. Jakab második fejezete a 20. verstől. Belátod-e, te meggondolatlan, önfelett ember, hogy a hit cselekedetek nélkül haszontalan, értéktelen? Avagy nem cselekedetek által igazult-e meg a mi atyánk Ábrahám, amikor felajánlotta az ő fiát Izsákot az áldozati oltáron? Ezen látod, hogy a hit együtt munkálkodott a cselekedeteivel, és a hit csak a cselekedetek által válik teljes értékűvé, vagy tökéletessé. Én örülök az íg eme szavának. Sok évvel ezelőtt olvastam eme szövegszakaszról, talán 25 évvel ezelőtt, vagy még régebben olvastam erről, egy teológiai doktor megfogalmazásait, vagy tanulmányait, és ő azt mondta, hogy Jakab milyen ellentétben is állt Pál apostollal. Egyáltalán nem. A Bibliában egyáltalán nem létezik az ellentét. De van egy kiegészítés, egy megvilágítás több oldalról, de semmi ellenállás. Pál apostol hangsúlyozta, hogy a hit üdvösségre vezető állapotba juttatja az embert olyan cselekedetek nélkül, amelyeket az ember saját maga tudna elvégezni. De ezzel nem kérdőjelezte meg, hogy engedetlenek vagy engedelmesek legyünk azzal szemben, amit Isten kér tőlünk. Ábrahám nem tett magától kiindulóan semmit azért, hogy üdvösségre vezető állapotba kerüljön, hogy megszerezze így magának Isten jó indulatát. Ábrahám egyszerűen hitt Istennek. Ábrahám engedelmeskedett Istennek. Ábrahám egyszerűen azt tette, amit Isten mondott. Ezek más jellegű cselekedetek, mint azok az úgynevezett jó cselekedetek, amelyeket a vallásokban jobbra és balra végeznek. Ezek a hit cselekedetei. Én felolvashatom nektek a zsidókhoz írt levélből, Ábrahám hitt abban, hogy Isten feltámaszthatja Izsákot a halottak közül, mert azt mondta az ő szolgáinak, hogy maradjatok itt, a fiam és én elmegyünk imádkozni, és azután vissza fogunk jönni. Nem azt mondta, hogy akkor majd én visszajövök, hanem azt mondta, hogy majd mi visszajövünk. Tehát a hit és az Isten szava iránti engedelmesség együtt jár. Az engedelmesség együtt jár azzal, hogy azt tesszük, amit Isten parancsolt nekünk, és akkor a halottak feltámadása is lehetővé válik. Ha Isten ezt el tudja érni velünk ezekben az utolsó napokban, hogy ezt az engedelmességben tanúsított hitet, nem csak mint merészséget, hogy bátorságot adjon, hanem tudatosuljon bennünk, hogy a bátorság már benne van az engedelmességben, és a hitet is magában foglalja, mint Ábrahám esetében, hogy Istent hűségesnek tekintsük, hogy minden adott ígéretét be tudja teljesíteni. Nem szívesen használom itt a kell szót. Istennek semmit sem kell tennie, de megteszi, mert hűséges. Betartja az ő ígéreteit. Mielőtt az ő szava megtévesztene engem, azelőtt inkább leszakad az ég, mielőtt a szava becsapna. És hogyan énekli az énekíró, az ég és a föld eléghet, hegyek és halmok eltűnhetnek, de aki hisz, az megtalálja, Isten szava mindörökké fennálló. A hív ember nem csalódhat. Hidd el te azt, amit Isten megígért, és legyen bátorságot a hit engedelmességben kiállni amellett, és képes leszel hazavinni magaddal a csodát, ahogy Ábrahám is képes volt hazavinni magával a csodát. Hidd abban, amit Isten mondott. engedelmeskedni annak, amit kér tőlünk, majd azt tettekre is átváltani. Ebben átéljük a mi hitünkben való megigazulást, a mi hitünk megerősítését, igazolását, a mi hitünk életerejét, a mi hitünk lendületességét. Abban a pillanatban a hit már nem halott, hogy eltemettesse magát, hanem aktív, éber, mert Krisztussal együtt életre keltettünk. Így van megírva a Róma 6-ban. A keresztség által ő vele együtt eltemettettünk a halálba, és vele együtt feltámadtunk egy új életre. A hit és az engedelmesség együtt jár, az engedelmesség pedig tetteket és cselekvést eredményez. Ezt már többször átvettük itt. Amikor az Úr Isten azt mondta Mózesnek, fogd a botot, és üsd meg a sziklát, és én vizet fogok fakasztani belőle. Ez emberi szempontból abszurdum, képtelenség volt. Hogyan tudna víz fakadni a sziklából, csak azért, mert valaki megüti egy bottal? De ezeket a szent szavakat Mózes az Úr szájából hallott. És ezek átjárták az ő csontját és az ő velőjét. Ő nem tudott más mit tenni, mint elindulni a bottal a kezében, nem remegett és nem tétovázott, hanem a hit engedelmességében tette, amit Isten mondott neki, amire felszólította Isten őt. És nem csodálkoznék azon sem, ha félre kellett volna ugrania, mert csak úgy ömlött a sziklából a víz elő. Mi történt? A hitből fakadó engedelmesség nem olyan bravúrom, amelyeket te és én olyan szívesen megtennénk, hogy egy kicsit jobban nézzünk ki Isten előtt. Emlékeztetlek benneteket a János evangéliumának 11. fejezetének 12. versére. Branham testvér kedvenc szava a zsidókhoz írt levél 13. fejezet 8. versével együtt. Ami úrunk azt mondja a János evangéliumának 14. fejezetében, hogy a cselekedeteket, amelyeket én cselekedtem, ti is cselekedni fogjátok. Milyen jellegű cselekedetek voltak ezek? Nem akármilyen cselekedetek, hanem olyanok, amelyekhez a szolgálathoz tartoztak, az ő rábízott feladatok elvégzéséhez. Mert így van megírva az Ézsaiás 35-ben, akkor majd rögtön a vakok látni fognak, a bénák járni, a némák beszélni fognak, stb. Alapjában véve minden. A béna ugrálni fog, mint a szarvás, és az ő szolgálatának egy része volt. Mi az, ami a gyülekezet szolgálatához tartozik? Testvérek és testvérnők, szembe kell néznünk a közös feladattal Isten színe előtt, és minél hamarabb megtesszük ezt, annál hamarabb meg fogjuk látni, hogy Isten munkálkodik is közöttünk. Ezek akkor nem olyan bravúrumok lesznek, amelyeket mi magunk is meg tudnánk csinálni. Akkor majd elmondhatjuk, ahogyan Urunk is mondta, nem én teszem ezeket a cselekedeteket, hanem az Atya, aki bennem lakozik, ő teszi ezeket a cselekedeteket. Akkor majd azt mondhatjuk, nem én tettem, hanem az Úr, az én megváltóm. Akkor Isten ereje, ami gyengeségünkön keresztül válik hatalmassá. Ki vágyik erre valójában? Ki szeretne a magasból származó erővel felruháztatva lenni? Ki szeretné látni az isteni teljhatalmat a gyülekezetben? Ki akarja megtapasztalni, ki akarja, hogy tanúja lehessen Urunk feltámadási erejének? Szeretteim, ennek be kell következnie. Nem készülhetünk fel állandóan a végső összecsapásra, anélkül, hogy ne kerülnénk bele ebbe a végső ütközetbe. Egyáltalán nem. Én hiszem, hogy a végső ütközet Isten nagy győzelmét fogja magával hozni, és sok zsákmányt fog még elragadni az ellenségtől. Istenünk győzelme még mindig a csúcspontján van, de lassan és biztosan afelé haladunk. A hit jó, de a hit arra kötelez bennünket, hogy azt tegyük, amit Isten az ő ígéjében kijelentett. És mit is mondott, ami Urunk a tizenegyeknek az ő feltámadása után? Azt mondta, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot az egész teremtésnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik. Aztán jön a gyönyörű mondat, vagy a vers. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a csodálatos jelek követik. Azokat, akik hisznek, aki nem hisz, azt nem tudják követni sem a jelek. Legfeljebb ő maga futhat utánuk, de követni nem fogják ők. Hadd hagyjuk magunkat megajándékozni Isten kegyelmével, hogy ne azok közzé tartozzunk, akik futnak bizonyos dolgok után, amikor jön egy különösen tehetséges ember, hogy csodákat lássunk valahogy, és aztán csodálkozzunk, vagy voltak éppen, semmi csoda nem történt, hanem hadd tartozzunk azok közzé, akik nem futnak valami után, hanem akiket követnek a jelek, amelyek kísérnek bennünket, amelyek körülvesznek bennünket. Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek! Jézus Krisztus, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz lesz, és ha ő bennünk lakozást vesz, és mi előtérbe helyezzük őt, akkor ő ki fogja nyilatkoztatni magát, nem csak, hogy megeleveníti az ő szavát, hanem meg is erősíti, igazolja azt. Nagyon gyorsan felolvasom nektek a Jakab második fejezetéből a 22-23-as verset. Ezen látod, hogy a hit a cselekedeteivel együtt munkálkodott, és hogy a hit csak a cselekedetek által válik teljes értékűvé, vagy tökéletessé, és hogy csak így teljesedett be a Szentírás szava, amely így szól, Ábrahám hitt Istennek, és ez az ő megigazulására számítatott. És Isten barátjának neveztetett. Halleluja! A szívem egyszerűen meghatódott. Meghatódott afelől, hogy Isten ilyen világos, egyértelmű módon szól hozzánk, mindenféle kitérő nélkül feltárta előttünk, megismertette velünk, hogyan követhető ez a szellemi út, és hogyan vezet a célhoz. Következetesen a hit és az engedelmesség párosul a cselekvéssel, majd megigazuláshoz vezet. A megigazítatáshoz, és Isten barátjának neveztetik. Mit mondott a mi Urunk a János 15-ben? Nem nevezlek titeket többé szolgáknak, hanem barátoknak, mert a szolgának nincs betekintése abba, amit az ő ura tesz. Ti azonban az én barátaim vagytok, ha azt teszik, amit parancsolok nektek, vagy parancsoltam nektek. Ábrahám megtette azt, amit az Úr parancsolt neki. Hittet tanúsított, engedelmeskedett. A hitből fakadó megigazulást helyben megkapta. Hol kapta meg? megkapta volna, ha otthon maradt volna? Nem. Ő útnak indult, és három napi utazás után kinyitotta a szemét, és meglátta a távolban a Mória hegyet, és egyenesen oda ment arra a helyre. Hadd mondjam ezt lassan és megfontoltan. Azon a helyen, ahol az Ábrahám hite az engedelmesség által gyakorlatilag a cselekedetével bebizonyosodott, azon a helyen megkapta Ábrahám az isteni megigazulást, és Isten barátjaként távozhatott el onnan. Hitt Istennek, engedelmeskedett Istennek, megtette, ami követelve lett tőle. Ott, azon a helyen, ahol cselekvője lett a hozzáintézett szavaknak, ott bekövetkezett azon a helyen számára az isteni megigazulás, a jóváhagyás. Hol van a te, és hol van az én isteni megigazulásom? Avagy valami vágyálom ez nálunk, ami valahol lebeg? Nem. A te megigazulásod és az én megigazulásom ott van, ahol ezt te éretted, és én érettem is. Bekövetkezett. Különben is a Mória hegye, amint tudjátok, Jeruzsálemben van, nem messze a Golgota helyétől, a völgy túloldalán, a túlsó parton. Ugyanaz a hely, ahol a felső terem volt, ugyanaz a hely, ahol a Szent Szellem kiáradása történt, a Sion hegy szélén. Ott engedelmességet tanúsított egy ember. Ott megigazulásban részesült. Honnan kapott te a te megigazulásodat? Mert megvan írva, hogy mivel megigazítattunk a Jézus Krisztusban vetett hit által, békességünk van Istennel. Mindenki ismer ezt az íge szakaszt a Róma 5.1-ből. Hol találunk mi békességet Istennel? Mondom nektek, a lelkem mélyéről mondom nektek, ami Urunkról van megírva a zsidókhoz írt levélbe, hogy ő engedelmes volt, és a Filippi levélben is, a Kolossé levélben is, hogy engedelmes volt egészen a halálig. Engedelmes. Az Ádám és az Éva engedetlenségét megszüntette a második Ádám engedelmessége által, Jézus Krisztus, ami Urunk által, aki Isten fiaként le lett alacsonyítva az angyalok alatti lényben, hogy képes legyen szenvedni és meghalni értünk. Ő engedelmességet tanúsított, engedelmességet a keresztfának haláláig. Isten nem tehetett mást, mint hogy az engedelmességnek ezen a pontján visszaadja az emberiségnek az isteni megigazultságot, hogy kiengesztelve minket önmagával a Szent Vér által. Ott Ábrahám a Mória hegyén Izsákkal, másfelől pedig Isten, aki Krisztus által megbékéltette a világot önmagával. Teljes engedelmességben, a lealacsonyításban, a kereszt halálig tartó engedelmességben. De Krisztusról más vallásokban is beszélnek. Ma már mindenki mindenről tájékozott, amióta létezik a tömegmédia, mindenki tájékozódhat minden vallásról. De mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő lett a mi megváltásunk, ő lett a mi megigazulásunk, ő lett mindenünk. Hogyan volt Ábrahámmal azon a ponton, ahol a hit engedelmességét tettekkel bizonyította, visszakapta ott az ő fiát, és megigazultan Isten előtt állhatott, mert áldott állapotban került, és ment, távozott el onnan. Ez történt veled és velem is. Jézus Krisztus, ami Urunk, mint Isten fia, az ő szenvedésén keresztül megtanulta az engedelmességet. És ő feláldozta magát, harmadnapon feltámadt a halálból, most pedig rajtunk van a kihívás, a megmérkőzésre való felszólítás, hogy az ő nyomdokaiba lépjünk. És ezzel kapcsolatosan is olvasok egy ígét, azt hiszem a Korintusbeli írott levélben van, az első Korintus 15-nek kellene lennie a 45. verstől. Első Korintus 15 a 45. verstől. Így ebben az értelemben van megírva, az első ember Ádám egy élő, életet adó lelki lény lett, az utolsó Ádám pedig egy életet létrehozó szellemi lényé. Mégis ennél fogva nem a szellemi jön előbb, hanem a lelkiek, és csak azután a szellemiek. Az első ember a földből való, földi tehát. A második ember mennyei eredetű. Amilyen a földi ember, olyan minőségűek, sajátosságúak a földi ember is. És amilyen a mennyei ember, olyan minőségűek, vagy sajátosságúak a mennyeiek is. És ahogyan a földi képét hordoztuk magunkon, úgy fogjuk hordozni a mennyeinek a képét is. Halleluja! Teljes megváltás, teljes üdvösség, egészen az átalakulásunkig abból, amik most vagyunk, azzá, amivé leszünk. Hadd olvassak fel néhány részletet nagyon röviden ebből a prédikációból, mert itt a nagy küzdelemről van szó, a nagy harcról, a hit küzdelméről, amelybe belelettünk állítva. És szeretném még gyorsan elmondani, hogy abban a pillanatban, amikor tudatosan Isten oldalára állítottuk magunkat, egy hadüzenetet jelent az ellenségnek. Az ellenség már is ellenfelünké válik, mihelyt Jézus Krisztus mellett döntöttünk. Azt tudjuk, hogy a mi Urunk elvette az ellenségeskedést, hogy békességünk legyen Istennel. A 9. oldaltól olvasom, itt azt írja, hogy csak két hatalom létezik, két birodalom, minden más egyéb, eme hatalmak egyikéhez kapcsolódik. Ezek a hatalmak egyrészt Isten hatalma, másrészt a sátán hatalma. Minden háború, minden zűrzavar, minden, ami történik, Isten hatalmával vagy a sátán hatalmával történik. Ez az egyedül két létező hatalom. Ez az élet vagy a halál hatalma. Ez a két hatalom létezik. Az emberiség eme két hatalom között áll, és mi összeköttetésbe kell kerüljünk az Istenivel, az Istenin keresztül, és mivel természetünknél fogva bűnben születtünk, és semmi isteni dolgot nem hoztunk magunkkal erre a földre, szükségünk van valami isteni tartalomra. Belénk kell legyen fektetve az isteni mag, hogy a belénk helyezett isteni által létrejöjjön a kapcsolat Istennel. Mert az emberi mindig emberi marad, és az isteni mindig isteni fog maradni. Ebből kifolyólag szükségünk van Isten ígéjére, mint a szívünkbe ültetett isteni magra. És ezen keresztül létrejön az összeköttetés a belénk helyezett isteni és a számunkra előkészített és sok ígéretekben bejelentett isteni között. Tovább olvasom. A sátán hatalma Isten hatalma elferdített formában. Ez nem igazi hatalma, mert minden, amivel a sátán rendelkezik, az Isten hatalmának az elferdítése. A sátán az íge megrontója, a belátások megrontója, mindent összekever és összezavar. És az eredet diabolus szó nem jelent mást, mint zűrzavart keltő, összevisszaságot okozó. Mindenütt ott, ahol félreértések keletkeznek, ahol zűrzavar keletkezik, ahol mindezek a dolgok felmerülnek, ott az ördög keze van benne. Mindenütt, ahol Isten beszél és munkálkodik, ott tisztázódik a helyzet. Létrejön a béke, létrejön a Szent Szellem, bármilyen gyümölcse is, ami nyilvánvalóvá válhat. Tovább olvasom. Mi mindannyian, akik ma itt ülünk, az egyik vagy a másik hatalma, uralma alatt állunk. Hadd üzzük ki a gonoszt, hadd tegyük ki őt, hogy elfoglaljuk a helyünket, mint az ég csillagai. Hadd vessük ki a gonoszt. Tudjátok, hogy megvan írva, hogy Kain a gonosztól való volt, és vannak emberek, akik nem akarják elhinni a kinyilatkoztatást arról, hogy mi történt az Édenkertben, hogy miben állt volt a képen a csábítás. De a Szentírás a gonoszról beszél, és ezzel nem Ádámot érti. Ezzel valójában a gonoszra van célzással. Hogyan tudjuk őt száműzni a gondolatainkból, a szavainkból, a tetteinkből és életünkből? Hogyan vagyunk képesek őt kirakni azáltal, hogy felismerjük az ő ki és mi létét, az ő valódiságát, és egyszerűen félretesszük az álcázást, és meglátjuk a valóságot? Tovább olvasom. Az első nagy ütközet a mennyben kezdődött el, amikor Mihály és angyalai, Lucifer és angyalai ellen harcoltak. Az első összeütközés a mennyben kezdődött el. Ezzel tehát a bűn eredete nem a földön van, hanem a mennyben van. Majd az égből a földre lett letaszítva, és az emberiségre zúdult. Az angyalok összecsapása az emberek közötti csatapatévá vált. Megértitek, hogy miről szól ez az egész? A viaskodás eltolódott onnan fentről alulra, vagyis a földre, de még ennél is tovább megy. A sátán azért jött, hogy elpusztítsa Isten teremtését, amelyet Isten saját magának teremtett. A sátán azért jött, hogy elpusztítsa ugyanazt. Ez volt az ő célja. Szóval így kezdődött el a harc itt, ezen a földön. Bennünk kezdődött el, és azóta is tart. A megmérettetés te benned, és én bennem van lebonyolítva, majd rajtunk keresztül, de valahogy azt is olvastuk már, vagy az egyik, vagy a másik hatalom uralkodik rajtunk. Jézus, ami Urunk, egyszer azt mondta, amikor egy tanítványa ezt a kifejezést használta, ha akarod, szólj, hogy tűz szálljon le az égből, és emészze meg őket. És ő azt mondta, nem tudod te, hogy kinek a szellemi gyermekei vagytok. Tudatában kell lenni annak, hogy kinek a szellemi gyermekei vagyunk. Ha valaki az Isten gyermeke, akkor még mindig vigyáznunk kell, hogy az ellenség ne szedjen rá a gondolataink befolyása által, mert az ellenség nem tud nagyobb kárt okozni, mint a hívőkkel. Nem tud akkora kárt okozni 100 000 hitetlen emberrel, mint 10 hívővel. Ez egyszerűen így van. Ez a helyzet, ennek tudatában vagytok, és nem kell belemennünk ebbe a témába. Szóval figyelnünk kell arra, hogy kinek a szolgálatában állunk, milyen nyelven beszélünk, mit mond Jakab. Aki nem fékezi meg az ő nyelvét, annak Isten tisztelete érvénytelen, hiába való, semmit mondó. Nulla. Ő csak a széket melegíti, voltak éppen otthon maradhatna. Mennyi mindent mondott nekünk Isten az ő szavaiban, amit követnünk kell ahhoz, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy melyik oldalon állunk, kinek a szolgálatában állunk. Tovább olvasom. Amikor ez a nagy csata elkezdődött a földön, ki kellett legyen választva először egy közös terep, ahol meg lehet vívni. A csatatéren dúl. És ez az emberi elmében történik. Ott kezdődik el a csata. Az emberi elme ki lett választva csatatérnek. Éppen ott kezdődik el a harc, és ez azért van így, mert a döntések az elmében, a fejben születnek meg. Nem vagyok magamnak eléggé meggyőződve arról, hogy ezt teljesen megértettük, de amikor például Isten szavát halljuk, vagy azt előterjesztve kapjuk, hogy döntsünk Krisztus mellett, akkor a hallottakból egy igent kell formálnunk. A belső jóváhagyásunknak meg kell szülessen, képeseknek kell lennünk arra, hogy igent mondjuk Isten kegyelmi ajánlatára. Mielőtt az isteni hatás megnyilvánulhatna a szívben, be kell fogadnunk a hallottakat, és egyetértésben kell lennünk azzal, amit hallottunk. Igent kell mondanunk, és amikor Isten szólít bennünket, azt kell mondanunk, igenis itt vagyok. Nem úgy tenni, mint Ádám és Éva, hogy elrejtőzünk, hanem egyszerűen azt mondani, hogy itt vagyok. Hiszen Isten olyannak lát minket, amilyenek vagyunk. Ő magához hív, és azt akarja, hogy mindannyiunkon segítve legyek. Tovább olvasok. A döntéshozatal az elmében, a fejben történik. Ott találkozik veletek a sátán. A döntések így születnek, mert Isten így teremtette az embereket. Amennyiben itt láthatjátok, készítettem egy kis feljegyzést. Nemrég felhasználtam itt ezt a feljegyzést a táblán. Itt már nagyon közel érkezünk ahhoz a ponthoz a végén, amiről most mégis beszélnünk kellene. Egy elhatározás, egy döntés Isten mellett, vagy Isten számára. Isten mellettünk döntött, ez világos. A Golgota Isten irántunk való szeretetének a bizonyítéka. A Golgotán Krisztusban ki lett mondva az isteni igen irántunk, vagy velünk szemben, és az isteni amen is. Istennek valamennyi ígéretei, igenek és amenek, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. De az isteni igen veled és velem szemben megköveteli a te és az én igenemet is ővele szemben. Úgyhogy az embereknek meg kell hozniuk a saját személyes döntésüket a szabad akarat alapján, amit kaptunk. És ez a döntés valahogyan harcba fog kerülni. Alig van, vagy alig létezik olyan ember, aki eljön egy ígehirdetést meghallgatni. Az ébredések idején így volt, hogy az emberek eljöttek először, és csak 2-3 órájuk volt, mert akkoriban az emberek nem hagyták abba a prédikálást, amíg az utolsó bűnös is sírva meg nem adta magát letérdelve a földön. Majd csak azután ért véget az összejövetel. Mindegy, hogy ez este, éjfélkor vagy reggel volt. Nem számított, semmi szerepet nem játszott. A prédikálás addig tartott, amíg meg nem lett az eredmény, láthatóan. Amen, amen. Mi is szeretnénk magunkat ilyen Isten tiszteleteket, amelyekben a prédikáció eredményét haza lehet vinni. És azt mondom nektek, hogy ma hazavihetitek. Ám ez küzdelmeken megy keresztül, és ez már itt fent elkezdődik. Mit fognak szólni a kollégáim, a munkatársaim, a szomszédaim, a tanárok, a diákok? Mi lesz, mit szól, mit fog mondani, mindenki mondani, mit fog mondani apa, mit fog mondani az anyja? Mi lesz? Most kezdődik ez a nagy összecsapás itt fenn. Meghallgattuk az Isten szavát a szívünkben, egyetértünk, azt mondjuk, igen, az Úrral akarok lenni, szeretnék megmentett lenni, Istennel akarok lenni. És már is elkezdődik a viadal itt fent. Igen, de mit fognak szólni az emberek, a szomszédok, és tudjátok, aztán elkezdődik a csatapaté. Akkor a harc már nem odafent van, a harc itt van, nem mellettetek jobbra vagy balra, hanem bennetek, a fejedben, az elmédben, a gondolkozásodban. Milyen lesz a te döntésed? Én meg vagyok győződve arról, hogy mindannyian csendben ülünk itt, de ha most megkérdezném, hogy hányatokban folyik egy ilyen küzdelem? Egy olyan küzdelem, amelynek létre kell hoznia a döntést. És ez oda visszamegy. Az ember úgy érzi, hogy vonzódik az Úrhoz, és akkor jön a gonosz, és azt mondja, azzal befolyásol. Elveszíted az összes barátaidat. Mi lesz a munkahelyeden? Hülyét csinálsz magadból, stb. A csata megvívódik, hogy és hogyan ér véget? Isten győzelmével kell végződnie, a Jézus Krisztus mellett döntéssel végződjön, hiszen mi valamennyien átmentünk ezeken a harcokon, nem igaz? Mindannyian, néhányan közülünk még ma is harcolnak, mindannyian harcolunk ugyanakkor. De Krisztus melletti döntésért folytatott küzdelemben, hanem más szellemi dolgokkal folytatott küzdelemben is vagyunk. Tehát jegyezzük meg magunkat, hogy harc kell létezően fennálljon. Csak nagyon röviden még a következőket. Amikor hazaértek, üljetek le, és rajzoljatok le 3 kört. A külső lénynek 5 érzéke van, amelyekkel kapcsolatot tart fenn. Látás, ízlelés, érzés, szaglás és hallás. Ez az 5 érzék irányítja és uralja a természetes testet. A test belsejében van a lélek, a lelket, a képzelőerő, a fantázia, a lelkiismeret, az emlékezet, az értelem és a hajlamosság szabályozza vagy uralja. Ezek a dolgok szabályozzák vagy határozzák a lelket. De a szellemnek csak 1 érzékszerve van, mégpedig a szellem szerinti érzékszerve. Értsétek meg, hogy a szellemnek csak 1 érzékszerve van, és ezt az érzékszervet vagy a hit, vagy a kételj igazgatja, vagy uralja. Ez pontosan így van. A döntéseknek csak 1 módja van, ez pedig a szabad akaraton keresztül történik. Választhattok a kételkedés, vagy a hit mellett dönteni. Bármi legyen is az, aminek helyet adtok, hogy hatást gyakoroljon. A sátán a legfontosabbnál kezdte, hogy kételt fogalmazott Isten szava iránt. Isten a legfontosabb helyen, a szellemben kezdte el, az ő szavát helyezte belé. És látjátok, így történni. Ha ez a gyülekezet most úgy összefűződne és összekapcsolódna egymással, hogy mindenki egy véleményen lehetne, minden kétséget kizáróan, akkor 5 perc múlva nem lenne egy gyenge ember sem közöttünk. Mindazok, akik itt szeretnék megkapni a Szent Szellemet, megkapnák, ha csak azt a bizonyos valamit rendbe tennétek. Ha ezeket az utolsó szavakat mindazzal együtt, amit eddig tekintetbe vettünk, közös nevezőre hozzuk, akkor a hitről és a bizalomról van szó. Az Istenbe vetett hitről, az ő szavaiba vetett hitről. engedelmességet tanúsítani, hogy megtegyük, amit kért tőlünk, vagy követelt tőlünk, hogy részesedjünk az igazságosságban, a hit általi megigazulásban, amit Istentől kapunk. Az önmegigazulás a saját cselekedeteink által jön létre. Az isteni megigazulásban azok részesednek, akik hisznek Isten munkájában, amely a Golgotán történt. És ráállnak, és tudatosan elfogadják, amit Isten készített számukra, előkészített számukra. És ez ma is megtörténhet, ha egyöntetően hiszünk, hogy Jézus Krisztus még ma is ugyanaz. Akkor ugyanolyan egyöntetően hihetjük, hogy ma is megment, ma is megszabadít, ma is meggyógyít, ma is megkeresztel szellemmel és tűzzel, ma is kinyilatkoztatja magát, ma is beszél, ma is munkálkodik. Jézus Krisztus él. Ő feltámadott, ő adta az ígéretet. Veletek leszek mindenkor a világ végezetéig. Ő velünk akar lenni, és bennünk is akar lenni, hogy véghez vigye az ő munkáját rajtunk keresztül. Isten nem kért semmi mást Ábrahámtól, mint hogy engedelmesen tegye azt, amit mondott neki. Ez mindannyiunkra érvényes. Isten nem rak ránk teljesíthetlen igákat és terheket még. Az ő igája szelid, és terhe könnyű. Nem terhel meg bennünket, hanem elveszi rólunk azt, ami nyomaszt, ami terhel minket. Ezért mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok a ti lelkeiteknek. Ez az ő ajánlata. Jöjjetek én hozzám, mondja a mi Urunk. Ezért szólítunk fel ma benneteket, mi is, különösen azokat, akik talán ma hallják először az evangélium üzenetét, hogy béküljetek meg az Istennel. Higgyétek el, hogy a Golgotán megtörtént Isten és az emberiség megbékélése. Higgyétek el, hogy Isten Krisztusban volt, és hogy Krisztus meghalt helyettünk, hogy mi élhessünk ő érette. Igen, hogy ez az isteni élet a gyülekezeten keresztül megnyilvánulhasson. Ábrahám hitt. Ábrahám engedelmeskedett, Ábrahám megtette. Még sok ígeversekkel folytathatnám a Szentírásból, még csak egy. A Galata 4, a 28. Ti pedig, szeretett testvéreim, Izsákhoz hasonlóan az ígéret gyermekei vagytok. Ábrahám megkapta az ígéretet, Izsákban legyen megáldva a föld minden nemzetsége, és éppen azt, aki által mindenkire ki kellett volna terjedjen az áldás, most legyen kiszolgáltatva a halálnak. Isten sokat kért, sokat követelt, és még többet adott vissza azután annál, amennyit kért. Halleluja! Isten nem veszel semmit, Isten ad, és amikor elveszi a kezünkből és a szívünkből azt, ami akadályozza őt abban, hogy belénk helyezze, vagy tegye azt, ami hozzánk tartozik, akkor adjunk hálát neki érti. Azt mondva, Uram, itt vagyunk, fogadj el minket olyannak, amilyenek vagyunk, tégy mindünket olyan emberekké, mint Ábrahám, olyan emberekké, akiket Isten barátjának neveztethetnek. Hát nem lenne szép, ha váratlanul előállhatna bennünk az Istennel való barátságos összeköttetés? Ti a barátaim vagytok, nem csak szolgák és cselédek, hanem Isten fiai és leányai. Ő szövetséget kötött velünk. Mi is ki vagyunk szolgáltatva a halálnak. Krisztussal együtt meglettünk feszítve, és ővel együtt meghaltunk. De nem vagyunk halottak, mert nem maradtunk halálállapotába. Vele együtt feltámadtunk, úgy jártunk, mint Ábrahám Izsákkal. Visszatértünk azzal a különbséggel, hogy az áldozati oltárról jöttünk vissza. Izsák az oltáron volt, mint áldozat. A kés már lefelé tartott, és ez volt az a pillanat. Helyezzük oda magunkat az Isten oltárára, bízzunk az Úrban, higgyük, hogy Krisztussal együtt megfeszítettünk. Akkor mi is új emberekként feltámadunk ővel együtt, és örvendezve járjuk útainkat. A hitet az engedelmesség általi megigazulás követte. Olyan hitünk lesz, amely nem halott, hanem az a hit, amely Isten ereje által végzett cselekedetek által igazoltan élő, és az íge által megerősítést nyer. És igen, az íge megerősítést nyer. Hiszitek-e, hogy Isten meg fogja tenni? Én hiszem, hogy ő meg fogja tenni. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő csodálatos és szent neve. Amen. Amen.